Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bhagavat Priya Dász, polgári nevén Hornyánszky Balázs, akivel beszélni fogunk a karmáról és a szabad akaratról, és még ami összejön a beszélgetés alatt. Góranga!
Góranga! Szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Nos, van egy ilyen tanítás, amely tulajdonképpen több vallásban is megtalálható, az, hogy a tetteinknek következménye van. De még ha nem is megyünk vallásokhoz, a mindennapi élet is azt mutatja, hogy gyakorlatilag nem csinálhatunk semmit anélkül, hogy annak valami következménye ne lenne. Ha mondjuk valaki dohányzik, akkor a minimum az, hogy hőrkurutos lesz, de még akár kaphat tüdőrákot is, gégerákot, mindenféle csúnya dolgokat. Tehát a tetteinknek következménye van. Vagy az, hogy mit tudom én, hogy a kertemet összepermetezem mindenféle mérgekkel, akkor lehet, hogy a gyümölcstől beteg leszek. Tehát ugye a tetteknek van következménye. Na de ugyanakkor meg több vallás is tanítja, és mi is azt valljuk, hogy létezik szabad akarat. Először arról beszélgessünk, hogy tulajdonképpen mi is ez a szabad akarat? Mit jelent az, hogy szabad akarat? És aztán majd beszélgetünk egy kicsit erről a hatás, ellenhatás, visszahatás témáról is. Tehát mi ez a szabad akarat, Bhagavat Priya Prabhu?
Jó a kérdés, nagyon jó a téma, ugye ez nagyon foglalkoztatja az embereket általában, hogy még világi szinten is, hiszen ezért születnek az összeesküvés elméletek, vagy ezért születnek azok a különféle nézetek, hogy bizony az emberek élete irányított, bizony a sorsunkat például a reklámok befolyásoló ereje meghatározza, és bár azt hiszük, hogy bemegyünk egy boltba, vagy éljük a mindennapi életünket, és nyugodtan kényünk kedvünkre saját úgymond szabad akaratunkból hozunk döntéseket, de már világi szinten is ugye nagyon sok az ezzel foglalkozó cikk, előadás, riport, videó, hogy vajon lehetséges, hogy mégis valamilyen mértékben, vagy nagyon nagy mértékben befolyásolják, irányítják ezt a fajta döntéshozatali mechanizmust. Ugye nagyon érdekes, egy mostanában volt egy ilyen kvízműsor, ahol behívták egy nagyon nagy becsben lévő és egy nagyon erős, határozott, szilárd meggyőződésű és gondolkodású, nagyon művelt szemét, ugye Vágó István urat, aki meg egy olyan műsorba invitálták be, egy meghívást kapott egy tévébe, hogy készítenek vele egy ilyen kis érdekes kísérletet. És a kísérlet során ugye, hát köztudomású Vágó úrról, hogy nagyon művelt, és a materialista világnézetet vallja, és ő eljött ebbe a műsorba, és föltettek neki egy-két kérdést. Azt mondták neki, hogy mi a kedvenc helye, ahol volt. Megmondta, hogy Madagaszkár. Megmondta, mi a kedvenc állata. És amikor ezeket a kérdéseket feltették neki, akkor utána, a műsor végén, hogy egyszerűsítsem a történetet, akkor a műsorvezető levette az ingét, és alatta volt egy madagaszkári póló, átadott neki egy ajándékot, amiben egy üvegbor volt, de nem volt bor benne, hanem a bor, az üveg az abban benne volt, azokról a témákról, amikről beszélt, kis makettek, az üvegen belül, ami látszott, ugye, hogy oda beletenni, azt úgy csinálják, hogy az üveget gyártják köré, mert ugye nem lehet beletenni, vagy benyúlnak is, de az mindenképpen hosszú idő. Szóval leroppant a Vágó úr, hogy azt a mindenét, hogy hogy történhetett ez. Teljesen összeomlott, ugye ő nem hisz ebben a spiritualizmusban, misztikában egyáltalán, és teljesen besokkolódott, hogy ilyen nem létezik. Szóval magyarul előre tudták, hogy ő mit fog mondani. Ugye hát itt jóslásról, meg ilyenekről, ugye az ő világnézetével kizárólagosságról van szó, és gondolta is, hogy nem erről van szó, és egy hétig hagyták, hogy legyen ebbe a... És utána újra elmentek hozzá a tévé, és megmutatták neki, hogy hogy történt. Amikor jött be ebbe a műsorba, akkor ő nem vette észre, de a folyosón, amire nem fókuszált, ki voltak téve olyan állatok, amiket ő fog mondani, elmentek, ment a mikrofonba, a nagy aulába és a csarnokba, illetve a liftbe is hallhatóan, nem durva egyből kivehetően, de benne volt a sorok között a Madagaszkár állandóan mondva, tehát ezért jutott neki eszébe, elmentek mellett egy hatalmas Madagaszkár zászlós táblával a kör belépőben, egy olyan az ajtó az olyan volt, hogy egy ilyen körforgóval jöttek be, és amíg ő ment az egyiken, persze üveg volt, akkor kimentek egy nagy Madagaszkár táblával, ami ő akkor nem is fókuszált rá, mert azt gondolta, nem is tudta, hogy milyen riportra fog jönni, de mégis a tudatalattiába, a perifériás látásán keresztül bejutott ez az információ, és akkor föltették neki ezt a kérdést, akkor ezeket mondta. És amikor ezt visszanézték, ezt a videót, és látták, hogy mennyi jel volt, akkor megdöbbent, hogy úristen, egy mondjuk magát nagyon műveltnek, szilárd, határozott gondolkodású személynek, aki ilyen is, és ez igaz is, mégis így lehet befolyásolni, akkor egy közembert, aki csak elmegy a közérbe, akkor milyen erők hatása alatt állhat, és mennyire befolyásolhatják az úgymond szabad akaratát. De valójában én ennél most mélyebbre akarok menni. Ezt most csak így említettem, érdekességképpen, hogy ez a szabad akarat kérdése nagyon is releváns a mai világunkban, nagyon is sokat foglalkoznak ezzel, tehát már ha ezt nézzük, figyelembe vesszük, az idáig elhangzottakat, akkor abból is levonhatjuk a következtetést, ezzel az érdekes műsor kapcsán is, hogy bizony azért erőteljesen tehetnénk kérdőjelet amellé, a mondat mellé, hogy bizony, én azt csinálok, amit akarok, és teljes szabad akarattal bírok. A védikus irodalom, ugye az india ősi bölcselességén magába foglaló védikus szentírások gyűjteménye, amit ugye védák vagy a tudás könyvének is szoktunk hívni, azok egyértelműen meghatározzák, hogy egy embert, bármilyen személyt, de az egész világot három kötőerő irányítja. A tudatlanság, a szenvedés, a jóság kötőereje. Mind a három anyagi kötőerő, tehát még a jóság kötőereje is, és mind a három képvisel egy-egy tudatállapotot, és attól függően, hogy egy személy per pillanat milyen kötőerők hatása alatt áll, bizony a cselekedetét nagyban meg fogja határozni. Ugye itt fölmerülhet a kérdés, akkor teljesen logikusan a kedves hallgatókba, hogy vajon akkor itt most mi az, ami befolyásolja a kötőerők működését. Hát ugye itt már elhangzott az a szó, hogy a karma, azaz, az előző életeink, vagy előző tetteink, ebben az életeink előző tetteinek a tetteinek a hatása, a visszahatása. Ugye most műsor előtt én nem tudom, megettem egy tál gyümölcsöt, akkor már az is a múlt tettnek számít. Tehát nem csak az elmúlt életeink számítanak elmúlt tetteknek, hanem a 10 perccel ezelőtti cselekedet is már a múlt tettnek számít. És ennek is lesz majd egy valamikori visszahatása, amit nekem lehet, hogy jó, és akkor én boldogságot fog tapasztalni, lehet, hogy rossz, és akkor szenvedést, de ennek a gyümölcsét le kell aratni. Na most ez azt interpretálja, vagy azt vetíti előre, hogy bizony, hogyha mi cselekszünk egyféleképpen, akkor mi megágyazunk szinte, megvetjük a jövőnknek a kialakulását, tehát a jelenben lévő cselekedeteink azok, amelyek megágyaznak, vagy előrevetítik, hogy mi fog történni velünk majd a közel, vagy távoli jövőben. Lehet, hogy következő életeink egyikében, ugye a védikus szentírások szerint van leinkarnáció, azaz egy lélek, nem csak egy életben, egy testben éli le az életét, hanem vándorol testről testre. Milyen alapon vándorol, amilyen cselekedeteket végzett. És milyen hatások, pozitív és negatív hatások fogják őt érni a következő élete során, amit előző életeiben elkövetett, és amellyel szembe kell nézni.
Egy kicsit olyan, mint hogy elvet egy magot, ami aztán valamikor egyszer kihajt, és szárba szökken, és gyümölcsöt hoz, igaz?
Igen, és nagyon szép a példa, köszönöm, hogy ezt a példát használtad, mert ugye mag elvetés az egy nagyon könnyű dolog. Ugye csak eldobunk egy magot, egy jó talajba kerül, lehet, hogy utána a következő valaki rálép, már kicsit benyomja a földbe, jön az eső. Egy pici cselekedetből is lesz egy hatalmas fa. Lehet, hogy van olyan fatípus, például a banyonfa, ami egy fából, egy magból egy egész erdő lesz. Sokszor kinő ugyanaz a fa, ilyen gyökere megy a föld alatt, és újra kijön, föltör a földbe. Szóval hogy egy pici tettből lehet, hogy nagy hatás is tud lenni. Gondoljunk csak egy pici példára. Lehet, hogy eldobok egy banánhéjat. És akkor ez egy kicsit tett. Gondolnak, hát ennek ez nem ilyen bűne, hogy valaki szemet el. Lehet, hogy csak annyi, hogy az én portámra is fognak valamikor dobni majd a jövőben egy balányat. De lehet, hogy úgy alakul a szituáció, hogy ezzel megcsúszik egy ember, aki lehet, hogy egy tábla üveget visz éppen, mert üveges, és az pont betört a szomszéd üvege, és azt jön meg, azt elejti, az lehet, hogy nem tudom, leesik az útra, ott karambolozik egy autó, és már lehet, hogy többen meghalnak, az autó elkapja a kormányt, a másik autó, hogy kikerülje a két összeütköző autó, az neki megy egy toronydarúnak, aki éppen rádül egy házra. Szóval egy kicsi dologból, ez most nyilván nem életszerű szituáció, nem életszerű szituáció, de történhet ilyen, igen. És akkor az emberek életébe is ez fölmerülhet, amikor egy jó ember életébe, aki jó jellemmel, kedves személyiséggel van megáldva, hatalmas rossz dolgok történnek, és fölteszi a kérdést, na most ez hogy lehet? Lehetséges, hogy ilyen kicsit komikus, rajzszínbe illő szituáció cselekedetének volt a elkövetője, és lehet, hogy egy kis banánhéj kukában dobása helyett hanyag földre dobása következtében kialakított egy olyan konfliktus, ami számtalan ember életére volt hatással. És akkor ez egy nagy visszahatás tud generálni, és akkor ezzel ennek a személynek szembe kell néznie. Lehet, hogy darabokra bontva, de szembe kell néznie.
Értem. Most próbáljuk meg itt valahol tetten érni ezt az ellentmondást, hogy ugye elkövettem valamit, mondjuk eldobtam ezt a banánhéjat, ez egy nagyon jó példa, és viszont akkor hol van itt helye a szabad akaratnak?
Így van. Hát ez is a fő dolog, amiről szerettem volna beszélni a témában, amikor hallottam, hogy erről szeretnél beszélni, hogy ugye itt nagyon, nagyon kell vizsgálni, nagyon megfogni a rákfenéjét, vagy megfogni ennek a fontos mozgató rúgóját ennek a szituációnak, hogy akkor hol tudok én szabályozni, hol tudok én belenyúlni ebbe a helyzetbe, hogy most nekem volt szabad akaratom, hogy eldobjam ezt a banánt, vagy nem volt szabad akaratom, hogy ne dobjam el, és rendes, jóra való, nevelt ember módjára menjek el a sarokig, vagy menjek el a másik oldalra, és ott a szemetesbe dobjam ezt bele. Ugye, miért, vizsgáljuk meg egy pár mondat erejéig, hogy miért történik ilyen, hogy valaki nem veszi a fáradtságot, és mondjuk lehet, hogy a 40 fokos kánikulában, ugye mostanában nagyon meleg van, átmegy a napos oldalra, ahol a szemetes található, és beledobja a banánt ebbe a szemetesbe, hanem csak fogja, ugye lusta, ott van a kezébe a banán, már akarja mobiltelefonját nyomkodni, ugye ez is mostanában gyakori dolog, akkor csak eldobja ott, ahogy van, eldobja a járdán ezt a banánhéjat. Mi készteti erre? A lustaság,
ami akkor az a sötétség, a
igen, tudatlanságnak a kötőerejének és annak a hatása, ugye a lustaság, akkor mondhatjuk azt is, hogy a szenvedély kötőerej is benne van a dologban, mert nem bír várni, nem türelmes, nem teszi, hogy már ő akar végezni egy olyan cselekedet, amire mindkét kezére szükség van, és már nem is foglalkozik vele, ugye rögtön akarja azt, és nem, ha jó, most tud várni, mert hallotta, hogy csipog az SMS, megvárni azt az 5 percet, mire megnézi, hanem akkor azonnal akarja, eldobja a banánhéjat, és hozzányúl, szóval akkor ott van a szenvedély kötőerej is, de és most ezt boncolhatnánk, nem is akarok annyira mélyen belemenni, de a lényeg, hogyha csak ezt a kettőt figyeljük, lehet, hogy legyen, hogy csak ez a kettő volt a hatás, egy, hogy türelmetlen volt, másik, hogy lusta volt, akkor ne tudjuk, itt a személynek van egy olyan fajta, már előző életből hozott, ezt úgy mondják védikusan, hogy szamszkár, az azt jelenti, egy olyan jellemmel és személyiséggel való megáldottsága, egy kicsit ilyen furcsán magyaráztam, adottsága, vagy nem is, hogy adottsága, mert azt talán testi dolgokra mondják, hogy atlétikus mondjuk adottságai vannak, vagy ügyes valaki, hanem egy olyan fajta
mentális hozzáállás.
Mentális hozzáállással rendelkezik, ami bizony őt készteti egyfajta dologra, ugye nagyon egyszerű, hogy ha gondoljuk, hogy még vannak lusta emberek, akik lendetlenek és szétszórtak, akkor ugye, és emiatt az életük nem túl sikeres, ugye, hogyha csak egyszerűen bármikor túl tudnánk lépni ezen a dolgon, az ilyen típusú emberek, vagy akár mi magunk is, még akár rám is lehetne ez simán jellemző, és akkor csak ilyen könnyen túl tudnánk lépni ezen a dolgon, akkor na, csak elolvasná, bárki elolvasná egy sikerkönyvet, meghallgatná egy ilyen siker YouTube videót, amiből most millió számra vannak a interneten, vagy a könyvesboltokban, és akkor azonnal mindenkinek az élete végtelen sikeres lenne, és végtelen boldog. De nem így van. Láthatjuk, hogy ezer és ezer emberből, aki elmegy és részt vesz ilyen kurzusokon, vagy tanulmányoz ezt a témát, egynek változik az élete. Mi volt az oka? Azért, mert ezek, például ezek a kurzusok semmi másról nem beszélnek, mint hogy arra késztetnek, azt magyarázzák el, hogy válts kötőerőt, és cselekedj a jóság kötőerejében. És azzal, hogy elmagyarázzák ezt, azzal még nem adják oda a képesítést, a jogot, hogy az a személy, az képes legyen az alsó két kötőerő, nevezetesen a tudatlanság és a szenvedély kötőerejének hatásától felszabadulni, és a jóság kötőerejének platformján cselekedni, ezt a jogot nem adják oda, csak elmagyarázzák, ha így cselekszel, akkor nagyon frankó lesz az életed, ami igaz is, mert a jóság a kötőerej az anyagi gazdagságot, jólétet, békét, békességet, boldogságot eredményezi, de nem adják oda ezt a jogot. És ezért van az, hogy egy ezerből egy ember, akinek olyan a sorsa, hogy most válthat kötőerőt, hogy most neki megvan a joga valamilyen más múlt pozitív tettének a visszahatásaképpen, hogy ebben a pillanatban 10-20 év sikertelenség után most felgyújjanjon a lámpa az elméjébe, és meg tudja lépni ezeket a változtatásokat, és életmódot, természetet, szokásokat tudjon változtatni. De ez ritka. Ezért van az, hogy a másik 999, vagy akár mondhatjuk, hogy 9999 a 10.000-ből ember hiába hallgatja meg, hiába akár meg is érti, hogy így kéne cselekedni, bizony újra és újra belerépulja abba a gödörbe.
Mert a kötőerők hatása. Ezen egy kicsit el kell gondolkoznunk, úgyhogy hallgassunk egy kis zenét. Rama, 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 Rama. zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bhagavat Priya Dász, polgári nevén Hornyánszky Balázs, és arról beszélgetünk, hogy hogy is van ez a karmával, meg a szabad akarattal. Ugye arról volt szó, hogy gyakorlatilag a mindennapi életben, amikor, hogy úgy mondjam, a saját dolgainkat csinálunk, és nem Istennel foglalkozunk, akkor tulajdonképpen majdnem úgy viselkedünk, mint a marionett figurák, akiket dróton rángatnak, és a három kötőerő azt csinál velünk, amit akar, és nem szégyel. De hát akkor hol van itt helye a szabad akaratnak? Tehát hol van az a hétköznapi életben? Most ne arra gondoljunk, hogy mit tudom én, a Dugovics Titus leveti magát a törökkel együtt a várfokról, tehát nem ilyen, nap, ilyen ritka évszázados hőstettekről beszélünk, a mindennapi életben. Hol van helye a szabad akaratnak?
Igen, hát ez a szabad akarat kérdését még egy mondattal megvilágítanám, hogy mondtuk azt a dolgot, hogy a három köterő azt tesz velünk, amit nem szégyel. Hál' Istennek azért, és ez már elő is vetíti a szabad akarat kérdését, hál' Istennek azért nem teljesen, ugye nem kényük kedvükre teszik ezt, ami a jó, hogy ezt igazából Isten kontrollálja, ezt a három kötőerőt, mondja is a Bhagavad Gita India Bibliájának is hívott ősi szentírás, hogy a három kötőerőből álló isteni energiámat, ugye mondja ezt maga Isten, Krishna, Bhagavad Gita-ban azt ő maga irányítja. Tehát ugye ez isteni energia, tehát ez fölött áll a kötőerő, fölött áll az anyagi kettősségeknek a hatásán, ez isteni energia. Magyarul sohasem történik címtévesztés, úgymond, tehát sohasem történik olyan dolog, hogy jogtalanul hat az egyik vagy másik kötőerő valakire. Ugye ez már magába felveheteti a kérdést, hogy ez a kötőerők hogy is vannak, hisz ezek mögött, a kötőerők mögött, ezek nem csak energiák, hanem ezek mögött személyek állnak. Krishna irányítja ezeket a személyeket, nagyon bonyolult mechanizmus folytán, amire talán egy külön adást is szentelhetnénk.
Tehát de ez csak röviden próbáld meg.
Igen, erről most gondolsz? Nem is akarok beszélni nagyon mélyen, de ezek mögött mind személyek állnak, ugye. Démonikus erők működtetik a tudatlanság kötőerejét, félisteni erők működtetik a szenvedély kötőerejét, nagy bölcsek, még magasabb rendű félistenek működtetik a jóság kötőerejét, és isteni erők működtetik a három kötőerejét felett álló úgynevezett tiszta jóság, vagy sudaszatva szanszkrit nyelven energiáit. Szóval ezek a hatások, amelyek ránk hatnak, amelyek mögött személyek állnak. De akkor az azt jelenti, hogy ha mi előző tetteink folyamányaképpen mi meghozzuk magunkra azt a pozitív vagy negatív visszahatás helyzetet, vagy helyzeteket, amelyek folyamán ezek a kötőerők késztetnek minket, hogy bizonyos utakon haladjunk, akkor láthatjuk, hogy az a nagyon fontos dolog, hogy mi hogyan tudjuk befolyásolni a tetteinket. Tehát a jelen helyzetben, amiből egy perc múlva már múlt helyzet lesz, hogyan tudunk hatást gyakorolni, hogy olyan tetteket végezzünk, amelyek nem hoznak a mi fejünkre rossz visszahatást, nem generálnak még nagyobb lekötöttséget, a kötőerőknek való még nagyobb kiszolgáltatottságot. Tehát itt azt hiszem, hogy ez a kulcs dolog. És másik, az, hogy mit fogunk cselekedni egy pillanatban, azt három dolog határozza meg. Az egyik dolog a múlt tettek. Azon már nem tudunk változtatni, mert ami elmúlt, azt már vissza nem tudjuk tekerni. A másik dolog a fókusz. Hogy mi most jelen pillanatban a fókuszunk. Mi most jelen pillanatban a érdeklődésünk iránya. Mondok egy példát. Mondjuk van egy személy, aki 18 éves diák, és a egyetemi felvételire tanul. Készül, lázasan hisz, elhatározta, hogy orvos lesz, befut egy szép karriert, és ennek szenteli az életét. Ehhez nagyon sok lemondás kell, már gimnázium szinten is kiváló bizonyítványt kell tenni, és nagyon komolyan kell készülni a felvételi. És elkezdődik a nyári szünet, eleje a felvételire kell készülni. A különböző osztálytársai mindkint fociznak, strandon vannak, buliba mennek, a barátnőikkel szórakoznak. Neki pedig ezekről mind lemondva, szomorú arca kitekintve az ablakon, bizony magolnia kell és tanulnia kell a pár hét múlva készülő felvételire, nagyon komolyan, 10-12-15 órákat, komoly lemondást végezve. Ugye az érzékei, az ő elméje szintén húzna, hogy ő is szeretne szórakozni, ugye kóla, kávé, jó hangulat, boldogság, bár ugye mi nem iszunk se kólát, se kávét, de ugye ilyen mondás ezt mondja, akkor ő is akarna, de tudja, hogy van egy magasabb rendű célja, választja a szenvedély kötőre helyett a jóság kötőrét, ami lehet, hogy kezdetben egy kis méregnek tűnik, de a hosszú távon meghozza a gyümölcsét. Hogyan tud ő dönteni? Lehet, hogy vannak olyan személyek, akik végül kísértésben esnek és nem képesek, és lehet, hogy meg is buknak a felvételen, és valakik meg pedig tudják választani. Azért, mert van egy nagyon erős fókuszuk, hogy ők mit szeretnének, mondhatjuk ezt céltudatosságnak is, de ez még önmagában kevés, hogyha nagyon erős késztető erő van. Például mondjuk előző életben, mondjuk ez csak egy kitalált példa, ők olyan személyek voltak, akik rávettek sok-sok más személyt, hogy hanyagolják el az életüket és zűjjenek le, akkor bizony itt most be fog csengetni ezen a ponton a kötőerő, és őt is arra fogja késztetni, hogy ne tudjon ezen az ő maga által vizionált, jó, mondhatjuk, jóság kötőre által irányított úton haladni, és bizony nem tud nemet mondani majd ezeknek a csábításoknak, és tanulás helyett elmegy szórakozni, lehet, hogy lerészegedik, még amit idáig megtanult, azt is elfelejti, hogy az alkohol hatására szóval akkor a rossz döntés hozza meg. Tehát nagyon komoly latban van a múlt tetteknek a hatása. De még van egy harmadik dolog is, ami befolyásolja, nem csak a fókusz és a múlt tettek, ez pedig az értékrend. Mm. És az értékrend, ez a harmadik tényező, ez azt határozza meg, hogy például milyen jól nevelt valaki. Lehet, hogy ott van a késztetés, hogy akkor rágyújtson egy cigarettára, de szépen, vagy mondjuk eldobja a banánhíjat, az eredeti példánkhoz visszakanyarodva, de szülei nagyon jól nevelték, folyamatosan kapott egy értékrendet, és akkor ő ott lenne a késztetés, a múltedből, ott lenne a pillanatnyi hatás a szenvedély kötőjének, ez a fókusz ott lenne, hogy ő most pedig meg akarja nézni a mobiltelefonját, de a sokszoros társulás, és itt egy nagyon fontos dolog, ezt az értékrendet a társulás határozza meg, hogy olyan személyekkel, akik felett állnak ennek a kötőerő kombinációnak, ami a banánhé járnán való eldobására késztetné, akkor ő nekik a magasabb rendű tudattával folyamatosan társulva, kapva egy jó nevelést, az ő mintázatukat követve, akkor beli úgymond megnevelték, vagy jó mintázatot kapja, jó szülői példát látva, följön benne ez a példa, és akkor nemet tud mondani. Tehát nagyon fontos ez a harmadik tényező. És akkor a szabad akaratunk az már itt lassan ki is rajzolódik, hogy mi körül épül ki. Az egyik nagyon fontos, hogyha mi váltani akarunk, olyan személyek társaságát keressük, akik magasabb tudatszinten vannak, akik magasabb kötőerő kombinációkban mozognak, és őtőlük tudunk kapni olyan társulást, amely mintázat eredményeképpen az adott helyzetben legalább 30%-ban, ugye egy harmad részben 33%-ban, de akár bizonyos esetekben ez a társulásnak olyan erős hatása lehet, hogy még nagyobb százalékban tudjuk a jó dőt, kész lehetőségünk nyílik arra, hogy meghozzuk a aktuális kötőerők számunkra diktált rossz döntések helyett a jó döntést. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, szóval próbáljunk keresni olyan emberek társaságát. Említettük már a siker történetek kapcsán az, hogy rengeteg ilyen kurzus van, ami ezzel foglalkozik. Ott sem történik semmi más, mint hogy elmegy az előadó előadására az a személy, vagy személyek, és azért tud felgyulladni a lámpa, mert kap egy olyan személy társaságát, aki kontrollálva tudja az életét élni, és akkor
és akkor az ő neki a társaságában egy magasabb mintázatot el tud fogadni. Meg tudja változtatni gyökeresen az életét. De nagyon fontos ezen a társuláson kívül, vagy kapunk egy új fókuszt a társuláson keresztül is. Lehet, hogy rávilágít valaki, elmagyarázza apukánk, hogy lehet, hogy jó dolog most kimenni focizni, vagy elmenni bulizni haverokkal, és ez rövid távon nyújt egy kis élmény. De gondolj bele, kedves gyermekem, hogy ha orvos leszel, akkor annyi, ugye ez egy anyagi példa, annyi érzéki, annyi pénzed lesz, lehetőséged nyílik, sokkal nagyobb boldogságok és lehetőségek megélésére. Lehet, hogy most egy kis lemondást teszel be, pillanatilag elengeded a cseresznyét, de kapsz 100 tonna cseresznyét kicsit később. Szóval akkor így rávilágít, és megváltoztatja a fókuszát a logikus megértés kapcsán. Tehát a fókusz is tud változni a társulás hatására. De a legfontosabb, ha biztosra akarunk menni, hogy a múlt tetteinknek a hatásán is próbálom kicsit köszörülni. Na ez már egy érdekes dolog.
Az az érzésem, Bhagavat Priya Prabhu, hogy még mindig abba a körbe futunk, a saját, mint a farkát kergető macska, hogy, ahogy a determinisztikus viselkedés. Tehát, hogy még mindig nem látom azt, hogy hol születik meg az a dolog, amire te utaltál, az az akarat, hogy én akkor keresem azoknak a személyeknek a társaságát, akik magasabb kötőerőben vannak, vagy netán a kötőerők felett állnak. Tehát, hogy mitől születik ez meg? Ez kell valami külső kegy, vagy ezt valaki maga is el tudja érni, hogy mint a Münchhausen a hajánál fogva kirántja magát a mocsárból?
Igen, nagyon jó a kérdés, kicsit poénlelövős. Így van, tehát, hogy ugye a tyúktojás filozófiai problematikáján indulva el, ugye rögtön, nagyon intelligens módon, kedves Madhupati Prabhu, megragadtad azt a dolgot, hogy hát oké, hát társulni kell olyan személyekre, akik magasabb tudat szinten vannak, na de hát ez a döntés, hogy magasabb tudatszintű személyekkel társulunk, ez honnan jön? Ugye rögtön mentünk a tyúktojás problémába, így van. És akkor visszamehetünk még, és még, és még, most kitalálhatnék egy történetet, hogy hogyan jutott ez, de akkor hogyan jutott az a történet, szóval akkor visszamehetünk, ezért ne is menjünk ebbe bele, valóban a lánc végén kell egy külső indokolatlan befolyás hatás, nem is befolyás, egy pozitív hatás,
hívás,
amivel hívás, egy lehetőség nyújtás, amivel amit nevezhetünk kegynek, indokolatlan kegynek is szokták tenni pont ezért, hisz nincsen oka. Indokolatlan. Na most ilyen dolgot, ilyen dolog Istentől jön végső soron, és ezt Isten saját hívei, saját szolgáin keresztül nyújtja, mint lehetőség. Olyan a élőlényekhez, akik bizony-bizony szenvednek ezen gúzsba kötött visszahatások halmazába, és folyamatosan csak kapják az élettől a pofonokat, és lehet, hogy...
És osztják is.
És osztják is, nagyon jó. És osztják is, amivel megint a helyzetüket... Így igaz. És lehet, hogy néha-néha jut egy kis korgy boldogság, de ezt tudjuk úgy is mondani, hogy mint hogyha víz alá nyomnak valakit, és felengedik, és levegőt vesz, akkor azt olyan nagy élménynek, vagy olyan pozitív dolognak élni meg, de hát igazából ugye ki külső szemről látja, hogy úristen, csak a szenvedés pillanatnyi megszűnéséről beszélünk. Szóval ha átmeneti boldogságot is tapasztalunk, rögtön elmúlik, és rögtön a hullámok ugye a borúsabb boldogra dobják az életnek az illetőt, és így elég kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát igen, nagyon fontos az az indokolatlan kegy, de még mielőtt ebbe belemennék, jó, oké, akkor amivel most ezt már felvetetted, kell egy kezdő impulzus, hogy valaki egyáltalán beszéljen, vagy halljon, tudjon erről a dologról, ugye beszéljen azon azért, hogy jusson egy olyan helyzetben, hogy valaki elkezd beszélni neki. Megy az utcán valaki, és csak akkor gondolja, hogy megy a közértbe. És csak hirtelen azt látja, gondolkozik, gondolataiban elmerülve, és csak hirtelen megszólítják. Megszólítja őt mondjuk egy Krisna hívő szerzetest, és ajánl neki egy irodalmat, ami a témával foglalkozik. Egyáltalán nem volt neki a sorsába benne, hogy ezzel a személlyel találkozzon, ez a személy saját szabad akaratából ment ki, Isten kedves szeretetét közvetítve a transzcendentális irodalmat, ami mondjuk ezzel a mai témán tudásával van teli, és átnyújtja neki, ajánlja neki, hogy figyelj, gondolkozz el ezen életnek ezeken a kérdésein, adj egy kis adományt, adok neked egy könyvet, olvasd el ezt.
A személy az a bakta kedvességével, bakta az a hívő, az a személy, aki ott van kint, és a tűző napon, vagy akár a fagyos téli hidegben, azzal foglalkozik, hogy próbáljon rávilágítani az embereknek a nehéz sorsán, és próbálja megmenteni őket. Azon keresztül, hogy odaadja neki ezt a transzcendentális irodalmat, ami nem más tartalmaz, mint egy nagyon erős, nagyon rendszerezett értékrendet.
Ez az, te már ugye említetted, hogy az értékrend az egy nagyon fontos komponens ennek a receptnek.
Így van. És akkor megkapja azt az értékrendet, amin keresztül meg tud változni a fókusza, és megértse, hogy azt a mindenét, ez a heuróka érzés, hogy élhettem idáig, és azt a mindenét. A macska rúgja meg, hát én nekem így kellett volna cselekednem. Azt a mindenét neki, hát ez milyen komoly, hogy én idáig ezt hogy nem értettem meg, ugye ez a heuréka érzés, vagy ez a leesik a tantusz hangulat, felkapcsolják a villant, úgy is mondhatjuk, akkor megkapja. Szóval megkap egy értékrendet, és megváltozik a fókusza. Ennek hatására felébred benne a vágy, hogy azt a mindenét. Hát ha ez a személy ezt a könyvet adta, és ezt végzi, már ennyire megértette, akkor mit tudhat ő? Bemegyek, meg is megnézem a könyvbe a címet, elmegyek, és akarok beszélni az ilyen emberekkel, akarok velük társulni. És már rögtön ott van a társulás is, ugye a kérdésünkre, hogy hogyan kezdődik ez a dolog. És
azért, hogy itt rajta kapjuk azért a szabad akaratot, ugye? Mert ugye ez a jó forgatókönyv, ugye? Igen. Hogy jön a könyvosztó szerzetes, igen, és megveszem a könyvet.
Igen.
De ugye van olyan forgatókönyv is, azt mondom, köszönöm szépen, már van otthon, és közben nem is igaz.
Vagy köszönöm szépen, engem nem érdekel. Igen. Hagyjál békén, én most tök frusztrált vagyok. Igen. Most vették el
és
a pénzemet.
És akkor mi történt? Az történt, ugye, hogy elúszott a hajó. Lehetőséget. Tehát akkor most már értem, hogy rakjuk ezt össze, tehát akkor itt van a szabad akarat, hogy elfogadhatom a kegyet, vagy visszautasíthatom, igaz?
Nem teljesen.
Ez sem? Hát akkor végképp tanástalan vagyok.
Igen. Jó, először akkor csak nagyon gyorsan definiálom, hogy mi a szabad akarat.
Igen.
A szabad akarat az semmi másról nem szól, mint hogy abban a mezőben képes vagyok döntés hozni. Ez első hangzásra előre jelzem, hogy kicsit hátborzongató tud lenni, vagy nem mondom, hogy kiábrándító, jó szó ez a hátborzongató dolog, hogy szabad akarata valójában egy személynek akkor van, abban a mezőben, ami fölött ő már áll. Tehát azon kötőerő kombinációkra tud nemet mondani, amik ők már nem érintik meg. Ez most bonyolultnak hangzik. Mondok egy nagyon egyszerű példa.
Egy szenvedélybe levő ember, mondjuk vegyük egy üzletembert, aki nagyon józanul hajt rá a pénzre, és őt megkínálják mondjuk kábítószerrel vagy alkohollal, és azt mondja, nem, én ilyet nem, mert ez zavarja az én...
Így van. Vagy még mormida példa.
Igen.
Mondjuk van egy orvos, egy jómód orvos, aki egy jól szituált családban nőtt föl, ő minden nap tisztálkodik, hogy egy nagyon egyszerű pajzán példát mondva, és őnek, amikor azt mondják, hogy gyere egy hétig, ne fürödjél, csak gyere mondjuk egy szórakozó helyre, és akkor csak legyünk ott, és akkor nem probléma, hogy ott nincs tisztálkodási lehetőség. Egy hétig nem lesz, hogy betegek, semmi probléma nem lesz. Büdösen, mocskosan fogjuk összerasztásodik, de nem probléma. Akkor ő arra nem el. Ő teljesen tud nemet mondani arra. Ott van a kérdés.
Igen,
ez az ő szintje alatt van. Ő felszabadult már ennek a hatásától. Ő neki a szokásai nincsenek ilyen dolgokkal kapcsolatban, ő teljesen felettem, ő tud nemet mondani. Nagyon jó volt az üzletemberes példa, ő tud nemet mondani. Simán megtehetné, lenne szabad akarata, hogy akkor megtegye, de nem teszi. Én például mondjuk vegetáriánus vagyok. Megkínálnak hússal, vagy mondjuk én nem fogyasztok alkoholt, megkínálnak borral, megihatnám, nem késztetne semmilyen erő, hogy ne igyam meg. Oda nyúlhatnánk, és megehetném, vagy megihatnám a húst, vagy a bort, de én nemet tudok, nincs semmilyen késztető erő, ami késztet engem arra, hogy ezekkel éljek, ezeket elfogyasszam.
Ezen már felülemelkedtem.
Felülemelkedtem, mondhatjuk azt, és ezért tudok nemet mondani. Tehát a szabad akarat, és mondom, lehet, hogy ez egy picit első hallásra hátborzongató lehet, ebben a mezőben van. Szoktam mondani, amikor tartok erről a főiskolán, vagy más helyen előadást, hogy
Bizony, akkor a szabad akarat a frontvonalon szűnik meg. A frontvonalon most az aktuális karmánkat küszöröljük, és bizony, akkor ott birkózunk. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik nekem még nehézséget okoznak és kihívást, és bizony, azokkal én is küzdök. És akkor mégis itt jön be az a pont, hogy akkor ezen a frontvonalon hogy tudom megtenni a szabad akaratot?
Hát hogyan?
Hogy tudom? Úgy, hogy védelmet szerzek a kötőerőknek a hatásától, amíg az aktuális pillanati kötőerőknek a hatásától, amíg meg nem tudok attól is picit tisztulni, és akkor már egyre jobban lépésről lépésre, mondhatjuk, hogy 10%-ról 10%-ra nő a tér, szabadulok fel egyre jobban a hatásától a kötőerőknek. Tehát egy olyan fajta kegyre van szükségem, hogy mondjuk egy nagyon egyszerű példát, amit szoktam az előadásom során használni, legyen a karmának, a kötőerőknek az elsöplő áradata, ez egy nagy cunami, egy nagy árvíz. És az árvíz az bizony jön, kijön mondjuk a folyó, és elönti a mezőgazdasági területet, és le tudja tarolni az eredményeinket, hogy itt említettük, szóval, hogy elfelejtünk a berunk, stb. Szóval el tudja mosni a mi szilárd meggyőződésünket. Mit kell csinálnunk? Egy nagy gátat kell építenünk, kell kérnünk egy ilyen lehetőséget, mert mi nem tudunk gátat építeni, hogy bizony mondjuk építsen az állam oda egy gátat itt a példába, ami mezőgazdasági területen köré a folyóhoz, nincsenek milliárd forintjaink, hogy hatalmas gátat építsünk, kell külső segítséget kérnünk. Ez esetben vissza a jelenlegi helyzetbe kell kérnünk isteni segítséget, hogy kérlek, drága uram, védj meg a kötőerőknek hatásától. Megépül a gát, attól ott van a víz, csak most felfogja valami. És akkor másik nagyon fontos dolog, hogy olyan folyamatokat kell végeznünk, amivel folyamatosan elpárologtatjuk. Megsemmisítjük azt a víz mennyiséget, ami ott van a gát mögött, hogy már többi gátra se legyen szükség. Százszázalékosan a hatásokat megszüntessük, a kötőerőknek a hatását. De addig, ameddig a folyó csak folyamatosan kijön, akkor nincs esélyünk, mindig elesünk, elmos minket. Tehát kell nekünk egy kis védelem, hogy a 22-es csapdájából, vagy a tyúktojás példából, ahogy nagyon szépen említetted, ki tudjunk jönni. Valahol meg kell szakítani a láncot, kell egy kis védőernyőt vonni magunk köré. És mi ez a védőernyő?
Na mi ez? És hogy lehet ez hozzájutni?
Nagyon jó. Na most. Ugye a példában megvilágítottuk, hogy jön az indokolatlan kegy. Hogyan lehet hozzájutni? Indokolatlan kegy segítségével. Ott az a személy, aki átnyújtja nekünk a könyvet. Valójában miért fogadja el valaki, és miért nem fogadja el valaki? Van egy váltás, ahol egy picit a lelki jámborság és a anyagi jámborság, a világi jámborság az, hogy kedvesen, jóhiszeműen, jól nevelten segítünk valaki másnak. Ugye ez egy anyagi jóság kötörében lévő cselekedet, ami egy anyagi jóság kötörének a gyümölcsét, de lekötöttségét is eredményezi. Hogyan tud ez átváltani lelki, ugye beszéltünk sudaszatva, vagy tiszta jóság, a szanszkrit magyarra fordítva, nem, már nem kötőerő, de transzcendentális energia hatására. Hogyan tudunk átváltani? Mi az a lehetőség? A lehetőség az, hogy ha olyan személyeket, akik felszabadultak ezen kötőerők hatásától, vagy azon munkálkodnak, hogy felszabaduljanak, és életüket Isten szolgálatába szentelték, azok nagyon kedvesek Isten számára. És az ilyen személyek akár önkívület, tehát tudtunkon kívüli segítése és szolgálata a mi anyagi jámborságunk hatására eredményez lelki tetteket, tehát egy kis átkötést, egy kis hidatképet.
Másik síkra.
Így van. Mondok egy példát. Van egy személy, és jó nevelt. Nem mohó, nincsen nagy gazdagságra, vagy nagy pénzre való vágya, és látja azt, hogy civilben ott ül vele szemben egy személy. Nem is tudja, hogy ez Istennek a hívője, nem lehet, hogy egy ferences pap, vagy akár mondhatjuk egy krisna hívő, nem tudja, mert civilben van, pont megy haza ez a szerzetes a szüleit meglátogatni. És feláll, de fáradt, az egész sok-sok karitatív munká miatt, amit végzett az egész hónapban, vagy az egész énem át, és véletlenül ott hagyja a pénztárcáját az ülésen. Szállna le a vonatról, vagy a tömegközlekedésről, személy meglátja, és ugye jól nevelt, van egy anyagi jámborsága,
és odaszól, uram, várjon, vigyázzon, itt hagyja a pénztárcáját. A bakta visszafordul, vagy a Istennek a szolgája visszafordul, és megköszöni, és nagy örömmel így akkor nem hagyta el a pénztárcáját, vagy a személyes iratait, magához vesz és leszáll, és megy, folytatja tovább az útját. Ez alapvetően, hogyha ez csak egy világi személy lenne, csak egy jámbortett lenne, őnek is szólnának, az lenne a hatása, vagy véletlenül majd valamikor ő is ott hagyná, és valaki szólna neki, egy kedvességet visszakapna, és így ő is megúszná ezt a dolgot. De, mivel ez esetben Istennek a hívét, Istennek egy nagyon kedves szolgáját segítette ki egy bajból, akkor ez az anyagi tette, úgymond lelki jámborságot eredményez a szívében. Szanszkritul ezt úgy mondják, hogy ummukhi szukritit. Szukrit jelenti ezt a jámborságot. Kialakul egy kis lelki pontocska a szívében, amely fel fogja tudni őt majd ruházni, hatalmazni, lehetőséget tud neki nyújtani, hogy elfogadja majd később a transzcendentális tudást. Ha sok ilyet halmoz föl, egy ilyen, ennél apróbb dolgok is lehetnek, lehet, hogy csak valaki egy benzinkúton, nem tudom, segít tankolni, ami nagyon pici dolog, hiszen eleve ez a munkája, de még mindig egy ilyen személynek végzett, akkor még egy picit kap egy ilyen, mondjuk, vagy mondjuk valaki...
Igen, az egyik vonzam után a másikat.
Így van. Aha. Szóval akkor mindig egy kicsiből, mert már egy picit is csinálunk, az egy picit, picit másik elkövetésére is már sarkal, akkor már lesz egy indítatásunk, hogy segítsünk.
Igen, meg azért azt se hagyjuk ki, hogyha valaki egy ilyen pici dolgot tesz, akkor már Isten odafigyel, és további lehetőségeket ad.
Így van, mert ez a pici tette már, már előadja, ugye volt egy indokolatlan kettő annak a személynek a jelenléte, ott volt pont a tömegközlekedésen, de ez, hogy már segített, akkor ez már hozzá előre vetíti, ugye ez is egy visszatás, előre vetíti azt, hogy most már immáron joga van találkozni ilyen személlyel, szintén ilyen, még általa nem felismert helyzetben, és Isten szépen vezeti ezen úton, gyűjjön a szívébe, növekedjen ez a lelki jámborság. Amikor elér egy olyan pontot, hogy ő már képes legyen elfogadni ezt, akkor Kisna Isten úgy rendezi ezt a szituációt, hogy mondjuk találkozzon egy ilyen transzcendentális irodalmat az embereknek odaadni próbáló személlyel az utcán, és akkor ő benne fölmerül majd egy vágy, hogy én ezt elszeretem, de kedves ember, én szeretnék neki adni egy kis adományt, ami úgyis karitatív célra jön, és szeretném elfogadni ezt az érdekes könyvet. És lesz neki egy olyan felhatalmazása, hogy hazamenjen, kinyissa, legyen vágya kinyitni ezt a könyvet, és ami legfontosabb, hogy legyen kulcsa meg is érteni a benne lévő tudást, elfogadni. Tehát a heuréka élményt determinált ezekkel a tetteivel.
Tehát ha jól értelek, akkor tulajdonképpen az anyagi szintről mondjuk a lelki szint ígéretével, ígéretét magában hordozó szintre való lépése, tulajdonképpen egy picike lépés, így van?
Így van.
És akkor mi a forgatókönyv, mi történik ezután?
Igen, szóval akkor megkapja ezt a lehetőséget, ugye ott jártunk
és
ezt
él
a...
És él vele, mert nem biztos, és, hogy él vele.
De él vele amiatt, mert már előző múltbeli tetteiben, ami lehet, hogy három élet alatt gyűjtött össze, gyűjtött annyi lelki pontot, ugye magyaráztuk a folyamatát, most már nem mondom még egyszer, hogy hogyan gyűlik ez a lelki pont, meggyűlik ez a lelki jámborság a szívébe, amivel hatására el tudja, megkapja a felhatalmazást, hogy meg is értse, és hogy el is kezdje gyakorolni ezt a lelki folyamatot, és ezt a transzcendentális lelki tudást. Elmegy olyan személyek társaságába, akik már ezt végzik, ott megtanulja azt a meditációt, hogy hogyan kell fókuszálnia, hogyan kell összpontosítania az elméjét Isten folyamatára, olyan szertartásokat fog végezni, Isten tiszteletre fog menni, amely Isten dicsőítik, és mindezek a lelki gyakorlatok, amik általában reggeli órákban történnek, felhatalmazzák őt azzal az erővel, hogy megvédjék az idáig gyűlt karmájának, az idáig gyűlt karmájából keletkező kötőerők hatásának a elszenvedésétől. És ekkor kap egy olyan védelmet, mint egy nagy viharban, egy esőben, egy esernyőt, hogy döntsön, tudjon az értékrendnek megfelelően dönteni. Tehát a múlt tettekből az értékrendje ott lesz, tudja, mit kell csinálni, a fókuszt megkapta, és lesz erő, ami húzentrogál, ami elrángassa ettől, de ha szépen csinálja szanszkrit szóval ezt a szadonáját, ezt az erős lelki gyakorlatait, akkor jogot formál Istennek, hogy megvédje őt ettől az elrángató erőtől. Így kiszöbölve ki a 22-es csapdáját, vagy a tyúk tojás elvét, és akkor ezek a lelki gyakorlatok nem csak ezt eredményezik, hanem folyamatosan olvasztják el lépésről lépésre a múltetnek a hatását a füzetből, a nagy könyvből, ami az ő sorsán tartalmazza, folyamatosan tépkedik ki a lapokat, míg nem a könyvben utolsó lapot is kitépve semmilyen lap nem marad, és akkor teljesen szabad akarattal rendelkezve felszabadul a három kötőerő hatásától. És akkor így kinyílik számára a transzcendentális világba, vagy a transzcendentális szférából vezető út.
Igen, azt annyit megértettem ebből a magyarázatból, hogy tulajdonképpen szükség van arra, hogy valaki megkapja ezt az indokolatlan lehetőséget. Most a minap volt egy nagyon szép fesztiválunk a Ráthajátra, ahol tulajdonképpen Isten maga közvetlenül megadja ezt a lehetőséget, igaz? Mert ugye az emberek nagy része hát nem jár templomba. De Isten ennek nem örül, és ő adott esetben maga jön ki a templomból, és megy az emberek közé, hogy megadja a lehetőséget. Na most, hogy lesz egy ilyen Ráthajátra fesztiválon, hogyan kapják meg az emberek a lehetőséget arra, hogy ezt a pici lépést, amiről beszéltünk, megtegyék?
Így van, hát ez az ünnep, ez igazából erről szól, ezért talán mondhatjuk, hogy a krisnásoknak, vagy a krisna hívőknek ez a legcsodálatosabb, vagy legkedvezőbb ünnepe. Itt ugye, ahogy mondtad, arról van szó, hogy Isten saját maga megy ki. Szabad akaratából Isten kimegy.
Az ő szabad akaratát nem befolyásolja a kötőerő.
Korlátlanul cselekedni, de most ő azt dönti, hogy nem csak a saját hívei, szerettei körében él, hanem kimegy. És attól függetlenül, hogy a kint élő személyek abszolút nem kíváncsiak rá a hétköznapokban, ő mégis elmegy, és az emberek közé megy, és csak pusztán azzal adja, úgymond szanszkritul úgy mondják ezt, hogy az ő látványában, a transzcendentális látványában részesíti a személyeket, szanszkritul úgy mondják, hogy darsan, szóval kapnak egy olyan, adja az ő darsanját mindenkinek, aki alkalmas képesített rá, aki nem, és ezzel már maga Isten látványa, hallva az ő neveit, hallva az ő neki, vagy megszagolva, ízlelve az ő neki felajánlott füstölő, vagy ételnek az ízét, amelyet a kedves odalátogató vendégek, az incsiklandozó vegetális fogások között megtisztelhetnek, megkóstolhatják, és jól lakhatnak vele. Egy hétköznapi számukra ebéd elfogyasztásával, de mégis, ezzel már kapcsolatba kerülnek a transzcendentális energiával, mert ezek az ételek például nem csak ugye Istennek vannak felajánlva, nem csak finoman és jámbor módon vannak elkészítve, hanem fel vannak ajánlva neki, így transzcendentálissá válnak. Tehát csak ez az Istennek felajánlott incsiklandozó ízű ételeknek a megevésével, megízlelésével is már növekszik a szívünkbe ez a lelki jámborság. Tehát ez a fesztivál semmi másról nem szól, mint hogy mindenféle platformon tömkerekével, mint egy lelki cunami, csak öntjük ezeket a lehetőségeket, szórjuk ezeket a lelki jámborságokat, amelyek mind igazából gyökerestül megmentik azt a sok-sok embernek a sorsát, sok ezer, tízezer, vagy akár százezer embernek a sorsát, aki akár csak egy pillanatra is oda pillantott, ugye a szekér hosszan vonul fel a belvárosban, forgalmas utcákat keresztezve, ahol sok autós csak egy pillantást is vetve ott áll a forgalomba, és akkor csak láthatja ezt. Szóval akkor így módon ők nem is tudják, de az életük lehet, hogy a drámai végkimenetel felé tartva hirtelen egy új irányt vesz, és rálépnek egy olyan útra, amiből fel tudnak szabadulni ezen kötőerők hatására, és valójában ki tud alakulni a szabad akaratuk, ami nem más, mint az, hogy már függetlenek a kötőerőknek a hatásától, és az isteni energia hatása alá kerülve a lelki platformon élhetik tovább az életüket. Segítve másokat is, hogy eljussanak erre a
helyzetbe. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Bhagavat Priya
Prabhu.
Polgári nevén Hornyászki Balázs, és a mikrofonnál Madhupati Dász volt, Mérő Mátyás, és kívánunk további szép estét a hallgatóknak. Góranga!
Góranga! Minden jót!